Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A mai alkalommal arról lesz szó, hogy Kína hogyan fejlődött, a világ történelem legnagyobb kiugrását, gazdasági kiugrását hogyan hajtotta végre, úgy, hogy gyakorlatilag a nyugati tanácsadók tanácsainak pontosan az ellentétét csinálta, és a másik téma az lesz, hogy a Tiananmen téri vérengzés, amelyről nyugaton azt gondoljuk, hogy ez semmi más nem volt, mint egy demokrácia mozgalom, az hogyan volt ennél sokkal több, hogyan volt egy korrupció ellenes és egy szociális mozgalom is egyben. Mostani adás tulajdonképpen egy recenzió két könyvről egyszerre. Julian Gewirtz, Unlikely Partners, Chinese Reformers, Western Economists and the Making of Global China, Valószínűtlen partnerek, kínai reformerek, nyugati közgazdászok és a globális Kína című könyvéről, amelyet a Harvard University Press adott ki 2017-ben, illetve Isabella M. Weber, How China Escaped Shock Therapy, The Market Reform Debate, hogyan menekült meg Kína a sokkterápiától a piaci reform vita, amelyet a Routledge kiadó adott ki 2021-ben, szóval erről a két könyvről lesz szó ebben az adásban. Isabella M. Weber, a Massachusetts-i Egyetem Amherst közgazdásza, Julian Baird Gewirtz volt a Council of Foreign Relations kínai tanulmányainak főmunkatársa, a Columbia Harvard Kína és a világ programjának munkatársa, kutató a Harvard Weatherhead nemzetközi tanulmányok központjában, illetve a Columbia és a Harvard egyetemek történésze. A két könyv között nagy az átfedés, bár mindkét mű független tudományos kutatás, és ezért döntöttünk úgy, hogy együttesen recenzáljuk őket. A világhírű magyar közgazdász Kornai János mostanában többször kifejtette, hogy sajnálja, hogy hozzásegítette Kínát ahhoz, hogy gazdaságilag erős, antiliberális, autoriter szuperhatalommá váljon, azzal, hogy az 1980-as években tanácsokat adott a kínai vezetésnek. Elmondása szerint nem látta előre, hogy milyen fenyegetés jelent majd Kína a későbbi évtizedekben a nyugati liberális világ számára. Ahogy azonban az elemzett két könyv bemutatja, Kornai megbánása felesleges. A kínai gazdasági csoda ugyanis nagyrészt arra vezethető vissza, hogy figyelmen kívül hagyta az általa és más kelet-európai közgazdászok által kínált tanácsokat. Annak ellenére van ez így, hogy a Gewirtz és Weber által elvégzett kutatások szerint a kelet-európai tudósok bizony központi szerepet játszottak a kínai gazdaságfilozófiai vitákban a 80-as években. A történet ismert módon Mao Tse-tung elnök halálával kezdődik 1976-ban. Ez egyben egy korszak végét is jelentette, és lehetővé tette, hogy az új vezető Deng Xiaoping bejelentse a reform és nyitás politikáját, hasonlatosan Gorbacsov, Glasnost és Perestroikájához, amelyet a kelet-közép-európai olvasók sokkal jobban ismernek. Kína nyitása a világ felé azt is magával hozta, hogy a pekingi vezetés kísérleteket tett más országoktól történő tanulásra. Az persze elfogadhatatlan lett volna a kommunista párt kemény vonalasainak, hogy egy szocialista ország azonnal nyugati polgári közgazdászokat hívjon meg. Kína és a Szovjetunió kapcsolata pedig ekkorra már nagyon megromlott. Így hamar kirajzolódott, hogy legalábbis az első időszakban az a típusú külföldi tanácsadó, akit keresnek, más szocialista országokból, de nem a Szovjetunióból származó szakértő lesz. Amúgy sem az ortodox szovjet stílusú központi tervezés érdekelte őket, sokkal inkább az, hogy hogyan lehet ettől eltávolodni, piaci alapú hatékonysági mechanizmusokat vezetve be, miközben fenntartják a szocializmus tágabb átfogó keretét és célrendszerét. Az a fajta közgazdász, akit kerestek, tipikusan egy kelet-európai disszidens volt. Az első ilyen kelet-európai reformközgazdász, akit meghívtak, a lengyel Vlodzimir Brus volt. Bruce korábban Leningrádban tanult, miután el kellett menekülnie a náci Németország és a Szovjetunió között felosztott hazájából. A háború után visszatért Varsóba, majd közgazdászként és kommunistaként karriert futott be. Később azonban ismét el kellett menekülnie, ezúttal az Egyesült Királyságba. Egyik lábával szocialista maradt, a másikkal azonban a piaci mechanizmusok bevezetését szorgalmazta a rendszerbe. Az úgynevezett piaci szocializmus iskolájához tartozott, amely hagyomány Oskar Lang lengyel közgazdászhoz nyúlik vissza. Figyelemre méltó, hogy a következő közgazdász, akit meghívtak Pekingbe, a hírhet piaci fundamentalista hittérítő Milton Friedman volt 1980-ban. Ő természetesen nem kelet-európai, hanem amerikai volt, bár Kárpátaljáról elszármazott szülei révén magyar származású. Kevéc leírja, hogy milyen rosszul indult a látogatása, amikor rossz testszaga és munkás kinézetű öltözködése miatt megkritizálta azt a férfit, aki a repülőtéren fogadta és a városba kísérte az autójával. Róla később kiderült, hogy a fogadó közgazdasági kutatóintézet igazgató helyettese. A látogatást Friedman azzal folytatta, hogy a kínai kommunistáknak előadást tartott a rá jellemző minden kételytől mentes meggyőződéséről, mely szerint a kapitalizmus már pedig hibátlan. A két fél ideológiailag olyannyira távol állt egymástól, hogy a megbeszélések végére kölcsönösen masszívan frusztrálódtak mindkét oldalon. Gewitz úgy véli, hogy a kínai közgazdászok nem voltak teljesen tisztában Friedman markánsan piaci libertárius ideológiai meggyőződésével, illetve erős személyes hajlandóságával az ige hirdetésre. Nem követték, hogy milyen erőteljesen átpolitizált Friedman professzor nyilvános personája, mert a megdöbbentő példa volt az emberiesség elleni büntettek miatt elítélt szélsőjobboldali Pinochet rezsimnek nyújtott támogatása Chilében még a 70-es évek elején. A következő kelet-európai, aki meghívást kapott, a cseh disszidens Ota Sík volt. Csehszlovákia náci megszállása alatt az ellenállás tagja volt, majd a háború után az ország első számú közgazdásza lett. Még Marx tőkéjét is lefordított a cseh nyelvre. Arról volt ismert, hogy megpróbált piaci mechanizmusokat bevezetni a tervutasításos rendszerbe. Alekszandr Dubček még alelnökévé is megtette, az 1968-as prágai tavasz során azonban véletlenül éppen Jugoszláviában nyaralt, úgy döntött, hogy már nem is tér vissza, és végül Svájcban tanított élete végéig. A legfontosabb kelet-európai közgazdász azonban kétségtelenül a magyar Kornai János volt. Kornai hithű kommunistaként kezdte pályáját az 50-es évek elején, még a Szabad Nép nevű állampárti napilap gazdasági szerkesztője is volt. Később azonban csalódott a rendszerben, és rendkívül sikeres nemzetközi karriert épített arra, hogy lerombolt minden a tervutasításhoz kötődő maradék reményt. Miközben a térségben szokatlan módon magyar állampolgár maradt, 1985-ben tanári állást vállalt a Harvardon. A Hiány című munkája nemzetközi bestseller lett. Kornai később Kínában is a legünnepeltebb kelet-európai közgazdásszá vált. 1982-ben konferenciát tartottak egy gyönyörű hegyi üdülőhelyen Mogán-Sámban. Jelen volt a már említett lengyel Bruce, Julius Struminski volt lengyel árbiztos, Jirzsi Kosta volt csehszlovák miniszterelnök helyettes, valamint érdekes módon Kende Péter, párizsi magyar emigráns is. Pekingbe látogatott Marjai József, magyar miniszterelnök helyettes, az akkori kommunista nomenklatúra legpiacpárti tagja, akit Margaret Thatcher elismerései eléül korábban Londonba invitált. Később maga Kádár János is látogatást tett Pekingben, ami a nem túl jó szovjet-kínai kapcsolatok kontextusában erőteljes gesztusnak számított. Kínai közgazdászok egy nagyobb csoportja ezek után tanulmányúton járt Magyarországon és Jugoszláviában, ahol olyan vezető reformerekkel találkoztak, mint Nyers Rezső és Fokh Jenő, a magyar új gazdasági mechanizmus egykori irányítói, valamint Tardos Márton, a tervhivatal szakértője, a rendszerváltás után SZDSZ-es képviselő. A Magyarország iránti érdeklődés azért volt kiemelkedő, mert a két szocialista országot a földrajzi és kulturális távolság ellenére a reform kísérleteik miatt egymáshoz a legközelebb állónak tartották Kínában. Úgy vélték, hogy Jugoszlávia túlságosan messze ment el, míg a keleti blokk többi országában a piacosítás ideje korán leállt. 1985-ben került megrendezésre azután az azóta híressé vált hajókonferencia a Yangtze folyón. A résztvevők között ott volt a Nobel-díjas amerikai James Tobin, ismét csak Bruce, valamint Alexander Bajt a jugoszláv közgazdaságtan képviselőjeként, valamint immáron személyesen Kornai János. Az előadásokat és vitákat egy a folyó lefelé csorgó luxushajó fedélzetén tartották, és a kínai gazdasági reformerek alkották a hallgatóságot. Amint a fenti hosszú listából is látható, a kínai érdeklődés Kelet-Európa iránt nagy volt. A pekingi vezetés vizsgálódásai és vitái az árliberalizációra összpontosítottak. A kommunista párt évtizedek óta rendkívül stabil árszínvonalat tartott fenn, ami, amint Weber rámutat, legitimitásának kulcsfontosságú eleme volt. Ők voltak azok ugyanis, akik a II. Világháború utáni kínai polgárháború hiperinflációját követően stabilizálták az árakat, és sikerült is fenntartaniuk ezt az árstabilitást hosszú évtizedeken át. A 80-as évekre azonban világossá vált, hogy a merev tervről a kínálatot és a keresletet legalább részben figyelembe vevő gazdasági rendszerre való átállás elkerülhetetlenül jelentős inflációhoz vezet majd. A kérdés csak az volt, hogy a piacosítás különböző sebességei és mértékei hogyan vezetnek az infláció eltérő arányú megugrásához, és hogy erre adott reakcióként a társadalom haragja aláássa-e majd a reformokat, illetve az egyeduralkodó állampárt helyzetét. A már említett kelet-európai disszidens szakértők azt hangsúlyozták, hogy a szovjet blokk lassú és fokozatos liberalizációi igazából soha véget nem érő, sehova nem vezető állandó reform folyamathoz vezettek. Ez is alapvetően Magyarországra és Jugoszláviára vonatkozott, hiszen a többi kelet-európai ország továbbra is a klasszikus szovjet centralizált modellbe ragadt bele. Mint Weber könyvében rámutat, a szakértők arra intették Kínát, hogy kerülje el ezt a hibát, és egy nagy merész ugrással liberalizálja az árakat. Ezt gyakran Big Bang megközelítésnek, azaz nagy robbanásnak nevezték. Érdekes, hogy Kornai, aki a csoport gazdaságilag legpiacpártibb alakja volt, a kínai szakértőknek előadva tompította álláspontját. Gewirz őt magát idézi, amikor azt mondja, hogy úgymond két külön arcot viselt, az egyiket Budapesten, a másikat Kínában. Ahelyett, hogy egyenesen kimondta volna ismert meggyőződését, tudnélik, hogy a szocializmus bármilyen formája életképtelen, ahogyan azt egyébként a kelet-európai vitákban megtette, a Yangtzén hajókázva arra összpontosította üzenetét, hogy szigorú költségvetési korlátokat kell bevezetni az állami vállalatok számára. A kapitalizmusnak az a változata, amelyet a kínai vezetés végül ismert módon választott, a távol-keleti fejlesztési modell, azonban ennek épp az ellenkezőjéről volt híres. Az olyan állami tulajdonú vállalatok és hazai privát bajnokok, mint a japán Keiretsu és a koreai Csebolok, valamint a tájvani és szingapúri nagyvállalatok élvezték a puha költségvetési korlátok előnyeit. Nem csak technológiával és olcsó tőkével segítette őket a távol-keleti fejlesztő állam hosszú évtizedeken keresztül, de még pénzügyileg is rendszeresen kimentette őket, amikor azok bedőlni látszottak. Kornainak a puha költségvetési korlátok kapcsolatos kritikája a szovjet típusú rendszerekre igaz volt, de a távol-keleti államkapitalizmusra nem. Fontos megemlíteni, hogy Kornai nem használta a kapitalizmus különböző változatairól szóló közgazdasági irodalmat, amely lehetővé tette volna mondjuk Magyarország számára, hogy a kapitalizmusnak egy enyhébb formáját válassza. Kornai a közvitákban mindig a szocializmus és a kapitalizmus túlságosan leegyszerűsítő dihotómiájára támaszkodott. A 80-as évek végén még Indulatos röpirat címmel írt is egy könyvet, amelyben élesen ellenzett bármilyen úgymond harmadik utas elméletalkotást az úgymond szabadpiaci kapitalizmussal szemben. Nem reflektált arra sem, hogy az oligarchák és nagyvállalatok által dominált nyugati kapitalizmus mennyiben szabadpiaci ténylegesen, vagy hogy mennyire épült a világ fennmaradó részének gyarmatosítására, kizsákmányolására. A 90-es évek elején hírhedt módon a 80-as évekből örökölt koraszülött jóléti állam felszámolására szólított fel. Ferge Zsuzsa, szociálpolitikus professzor, és Tomka Béla, társadalomtörténész egyaránt bemutatták, hogy a késő kádárkori újraelosztás nemzetközi összehasonlításban ténylegesen rendkívül alacsony volt, illetve hogy a jóléti állammal kapcsolatosan a koraszülött fogalom önmagában is abszurd. Mindazonáltal Kornai a jelentős tekintélyét az újonnan bevezetett kapitalizmust kísérő minimális újraelosztás lebontása mellett vetette be. Az eredmény egy olyan ország lett, ahol empirikus adatok szerint a legalacsonyabb volt a társadalmi mobilitás az Európai Unióban az alulfinanszírozott oktatás, egészségügy és szociálpolitika miatt. Mindez egyszerre tette a kapitalizmust és a demokráciát is hiteltelenné a választók kötődésének hiányában, ami megnyitotta az utat Orbán Viktor illiberális hatalom átvétele előtt, amint azt a közelmúltban Fábri Ádám és Sherin Gábor könyveikben bemutatták. Ha Kornainak valamit sajnálnia kellene, az a magyarországi vitákban vitt szerepe. A történelem iróniája persze, hogy Orbán az utóbbi időben Kína csodálójává vált, bár itthon inkább a haveri kapitalizmus részesíti előnyben a távol-keleti fejlesztő államban szemben, amely az emberi tőke radikális fejlesztésén alapul. Pogi Podcast 23. adásában erről részletesebben beszélünk. Amikor 2008 elhozta a neoliberális korszak globális összeomlását, és a harag az ellen a legfelső 1% ellen fordult, amely foglyul ejtette az államot, Kornai arra figyelmeztetett, hogy nem szabad haragudni a gazdagokra. Kritikátlanul apologetikus maradt a kapitalizmussal szemben, figyelmen kívül hagyva a nagyvállalatok és az oligarchák által a neoliberalizmus évtizedei alatt világszerte okozott károkról szóló terjedelmes irodalmat. Természetesen Kornai befolyása Kínában sem korlátozódott a körutazás azon néhány napjára a Yangtzén. Ahogy Gewirtz könyvében idézi, a vezető kínai közgazdászok maguk is elismerték, hogy több időre lesz szükségük mindannak a tudásnak a megemésztésére, ami ott elhangzott. Gyakran még a nyugati közgazdaságtan legalapvetőbb fogalmait sem ismerték. Sőt, abban az időben nem is létezett még kínai fordítása olyan egyszerű kifejezéseknek, mint példának okáért a makroökonomiai menedzsment, ami a konferenciáról beszámolók szerint többször könnyekbe taszította a tolmácsokat. Kornai Hiány című kötete 1986-ban azonban megjelent kínai nyelven, 100 000 példányban kisebb fajta Kornai lázat szítva. Nyilvánvalóvá vált számukra, hogy Kornai volt az, aki a legátfogóbb képet adta arról, hogy mi a baj a központosított tervezéssel. Heves belső viták után Peking kezdetben úgy döntött, hogy követi a kelet-európaiak tanácsát. Az első számú vezető, Deng Xiaoping, a minél gyorsabb és teljesebb árliberalizáció mögé állt, ami el is kezdődött az 1986-88-as időszakban. Azonban hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosság hevesen reagál ezekre. Demonstrációkkal, a bankok megrohamozásával, felhalmozással, sőt áruházak fosztogatásával. 1988 végére éleződő válság alakult ki. Ekkor Zhao Ziyang miniszterelnök úgy döntött, hogy a legvalószínűtlenebb tanácsadót hívja segítségül, különös tekintettel korábbi kínai útjának szerencsétlen kimenetére, nem mást, mint Milton Friedmant ismét. A libertariánus professzor Shanghai-ban tartott előadást, ahol a Fudan Egyetemtől tiszteletbeli diplomát kapott. Ez az esemény minden valószínűség szerint a kritikátlan nyugati inspirációjú piacosítás csúcspontja volt Kínában. Hasonlóan a korábbi szerepéhez Chilében, ahol szintén úgy vélekedett, hogy a gazdasági összeomlás nem a Pinochet rezsim drasztikus piaci liberalizációja okozta, hanem éppen annak nem eléggé drasztikus jellege, Friedman Shanghaiban ismét arra sürgette Zhao miniszterelnököt, hogy folytassa bátran az árképzés liberalizálását egy nagy merész mozdulattal. Monetarizmusnak nevezett gazdasági filozófiájához híven úgy vélte, hogy az inflációt úgy kell tompítani, hogy vissza kell fogni a pénzkínálatot, illetve el kell venni minden költségvetési támogatást a nagyvállalatoktól. Zhao azonnal tudta, hogy Friedman tanácsai tarthatatlanok, és találkozójukat inkább egyfajta PR eseményként kezelte, igyekezve ismét megerősíteni saját meggyengült helyzetét. Később találkozott Stanley Fisherrel is, a Világbank nemzetközileg elismert inflációs szakértőjével, aki Friedmannal szöges ellentétben a liberalizáció fokozatos stratégiáját szorgalmazta. Ekkora azonban már túlságosan nagy volt a közharag. 1989-ben a Tiananmen téri diáktüntetések véget vetettek a radikális árliberalizációnak. Még a kínai hatóságok nagyjából kitörölni igyekeztek ezeknek az eseményeknek minden emlékét a köztudatból, a nyugati beszámolók is eltorzítják azt, mint a kizárólag egy a demokrációért harcoló mozgalomról lett volna szó, és semmi másról. Valójában elfogulatlan elemzések és visszaemlékezések szerint a Tiananmen téri tiltakozások épp úgy szóltak az infláció okozta gazdasági bizonytalanságról, mint a korrupcióról, vagy a kormányzat reformtehetetlenségével kapcsolatos frusztrációról. Gewirtz nyugati tudományos munkákat idéz, melyek szerint a munkások szimpatizáltak ugyan a téren éhségsztrájkoló diákokkal, de nem támogatták a szocializmus megszüntetésére irányuló felhívásaikat. Végül Peking úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja a kelet-európai értelmiségiek tanácsát. A liberalizáció nem egyetlen Big Bang-ben történt meg, hanem szép fokozatosan, évtizedek alatt, amint az Weber könyve ábrákkal bemutatja. Az új gazdasági modell alapját az úgynevezett tengerparti fejlesztési stratégia adta. Ezt az elképzelést egy Wang Jian nevű, az Állami Tervezési Bizottságnál dolgozó közgazdász találta ki, bár Zhao miniszterelnök később sajátjaként hagyta jóvá. Az ötlet mögött az a tapasztalat állt, hogy az összeszerelés és a gyártás Ázsiában legelőször Japánban honosodott meg, majd az ázsiai kis tigrisek Dél-Korea, Szingapur, Tajvan felé bővült. Wang szerint várható volt, hogy a következő bővülési hullámban a kínai népköztársaság partmenti területei, Shanghai, Guangzhou, stb. Húzhatnak majd hasznot. Ténylegesen ez vált Kína felemelkedésének fő logikájává, a hosszú távú stratégia központi elemévé. Kína nem egyszerűen egy generikus piaci modellt adaptált, hanem kifejezetten a távol-keleti fejlesztő állami modellt. Nyilvánvalóan nem választották azt a piaci szocializmust, amelyről Bruce vagy Sheik beszélt és írt. De nem választották azt a teljes piacosítást sem, melyet Friedman tanácsolt, és amelyet Kelet-Európában Kornai szorgalmazott. Kínai modell megőrizte a központi tervet, a nagyszámú állami tulajdonú nagyvállalatot, a tőkekontrollt, a szinte teljesen állami ellenőrzésű bankokat és pénzügyi rendszert, azaz a beruházások társadalmi ellenőrzését, illetve számos egyéb olyan elemet, amelyek elfogadhatatlanok lettek volna Friedmannak és Kornainak. Sokat elárul Kína összevetése Oroszországgal. Moszkva valóban a sok terápiát választotta, Jeffrey Sachs, aki utólag megbánta, és Anders Eslund, ő nem, tanácsainak megfelelően. Weber sorolja az eredményeket. Oroszország részesedése a világ GDP-jéből csaknem a felére csökkent, az 1990-es 3,7%-ról 2017-re körülbelül 2%-ra. Míg Kína részesedése 6-szorosára nőtt, a globális kibocsátás mindösszesen 2,2%-áról körülbelül 12,5%-ra. Oroszországban dezindustrializáció ment végre, azaz az ipar leépülése, míg Kína ismert módon a világ gyártó műhelyévé vált. Az oroszok 99%-ának átlagos reáljövedelme 2015-ben alacsonyabb volt, mint 1991-ben, míg Kína ismert módon 800 millió embert emelt ki a nyomorból, szinte teljességgel felszámolva a szegénységet az országban, amit a Világbank is elismert. Erről egyébként a Pogi Podcast 17. adásában volt szó. A pekingi vezetés mindezt úgy ért el, hogy végül mégsem hallgatott a kelet-európaiak tanácsaira. A ma működő kínai gazdasági rendszer a japán Meiji restaurációhoz vezethető vissza, Park tábornok Dél-Koreájához, erről a Pogi Podcast 31. adásában volt szó, illetve Tajvanon a 10 állami nagyprojektre és az állami iparpolitikára. Nem is beszélve a szingapúri Lee Kuan Yew elnökről, akivel Deng Xiaoping köztudottan szívélyes kapcsolatot ápolt, és explicite kifejezte vágyát, hogy tanuljon a városállamtól. A szingapúri modellről a Pogi Podcast 23. adásában volt szó. Szingapúr úttörő pénzügyminisztere, dr. Goh Keng Swee, a népköztársaság kormányának hivatalos tanácsadója lett. Kína a 90-es évektől kezdve fokozatosan átállt az államkapitalizmus ezen ázsiai modelljére. A kelet-európai szakértőknek nincs okuk megbánni semmit, mert nem határozták meg a kínai csodát. Ezen kívül azt is érdemes figyelembe venni, hogy még a Xi Jinping elnök által jelenleg tapasztalható bekeményítés ellenére is sokkal nyitottabb ma a Kína globálisan, mint volt a 70-es években. Lehet, hogy illiberális és tekintélyelvű, de Mao alatt totalitárius volt. Nincs mit megbánni abban, hogy a nyugat az elmúlt évtizedekben közeledett Kínához.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.